napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Pénteken délután 5 óra 9 perckor a Románia nemzeti gyásznapján szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját, hosszú idő után immárom a stúdióból élőben. Egy nagyon kedves vendégem van, aki tulajdonképpen egy olyan politikai tömörülést képvisel, amely szűk 3 hónapja került be a Marosvásárhelyi Városi Tanácsba, de imáron már keményen, erélyesen hallatja hangját, és igencsak fontos eseményeknek a kezdeményezője. Vendégem tehát itt, aki itt ül mellettem, Herman Márk Krisztián, a Szabad Emberek Pártjának városi tanácsosa. Köszönöm szépen, hogy péntek délután elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is!
Tehát Marosvásárhelyen foglalkozunk. Ez a város az utóbbi időben minden szempontból a figyelem középpontjában áll, és megint elnézést kell kérnem az adáskörzetünk többi településén élő hallgatóktól, de olyan események gyűltek össze, amelyekről feltétlenül szót kell ejteni itt egykori székelyföldi megye központban, Székelyföld központjában, Marosvásárhelyen. Nos, önök is feltehetik kérdéseiket, vagy hozzászólhatnak. Mint említettem, nemzeti gyásznap van, tehát feltétlenül megkérem, hogyha kényes témákat is vetnek fel, akkor a megfelelő hangnemben tegyék ezt meg. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es, illetve 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 074 027 4165-ös számon fogadunk. Él e-mail címünk is a naprakész@marosvasarhelyiradio.ro. És tisztelt Krisztián, mielőtt rátérnénk a város dolgaira, engedjen meg egy személyes kérdést. Milyen érzés román állampolgárnak külföldön tartózkodnia? Hogyan nézik őt oda át? Mert hogy ön jó néhány országban megfordult, 7 évig élt külföldön, ebben afrikai és dél-amerikai ország is benne volt. Milyen tapasztalatokat szerzett? És ezt a kérdést annak kapcsán teszem fel, hogy ugyebár 11 román áldozata van az olaszországi természeti csapásnak, az itthon maradottak pedig az áldozatok rokonai a szomorúsággal, a bánattal maradtak elhunyt hozzátartozóik emléke kapcsán.
Hát először is őszinte részvételmet szeretném kifejezni az elhunytak gyászoló családjainak. Ezt így, hogyha csak emberi szemszögből közelítjük meg, másként nem is tudod, borzasztó. Tehát ezek olyan tragédiák, amelyek felett nagyon hosszú idő elteltével lehet szerintem napirendre térni. Ugye 77-ben volt Romániában is egy nagy horderejű földrengés, amikor közel 2000 áldozata volt talán a bukaresti földrengésnek, és még ma is él a köztudatban, annál is inkább, hogy szeiszmológiai szempontból egy meglehetősen kockázatos területen élünk. Talán mi itt Erdélyben kevésbé, de ide is érződik. Az elmúlt napokban néztem a híradásokat, és egyszerűen ledöbbentett az a hihetetlen nagy keserűség és fájdalom, amivel szembesülsz kívülállóként is. Tehát ha belegondolsz abba, hogy nyári vakációjukat itthon nagyszüleiknél töltő gyermekek, vagy akár itthon hagyott gyermekek maradtak árván azért, mert szüleik rosszkor voltak rossz helyen, és egy teljesen váratlan és előre nem látott természeti csapás szakított szét családokat, az egyszerűen borzasztó. Tehát nincsenek emberi szavak arra, hogy ezt szerintem magasabb szinten kifejezésre tudjuk jutni.
Mindenképpen csatlakozunk az ön által is említett szinte részvéthez, és megnyugvást, erőt kívánunk a hozzátartozóknak, de hát ha közhely, hanem mégiscsak azt kell mondani, hogy az élet megy tovább. Ugyebár a hazai, a marosvásárhelyi életben is új színfolt jelent meg immár döntéshozó testületben. A június 5-én lezajlott helyhatósági választásokon egy fiatal politikai tömörülés szerzett városi tanácsosi helyeket, szám szerint 3-at, és 3-an jutottak be tehát a döntéshozó testületbe. Ilyen bemelegítő kérdésként kérdezem öntől azt, hogy ez alatt a szűk 3 hónap alatt mennyire sikerült áttekinteni a városi tanács munkáját, a szakbizottságoknak a szerepkörét, illetve hát azonosulni azokkal a gondokkal, azokkal a tervekkel, amelyek a következő időszakban nagyon fontosak lennének a helyi közösség számára.
Saját személyes élményeim szemszögéből beszélek először is erről. 3 nehéz hónapot tudunk magunk mögött, ugyanis egy annyira bonyolult, szövevényes rendszerrel találtuk magunkat szemben, ahol nagyon nehéz egyébként a számunkra szükséges információkat is megszereznünk ahhoz, hogy egyébként pontosan azért, amiért mi ott vagyunk a tanácsban, jó és a város, valamint a város lakosai számára hasznos döntéseket tudjunk hozni. Érződik azért egy nagyon furcsa váltó hangulat is házon belül, ugyanis ha megnézzük a korábbi összetételét a városi tanácsnak és a jelenlegi összetételét, a választások utáni összetételét, akkor azt látjuk, hogy ugye van 10 RMDSZ-es, 6 nemzeti liberál és 4 PSZD-s tanácsos kollega, valamint mi 3-an a polttól. És valójában ez az összetétele a városi tanácsnak reflektálja ténylegesen a marosvásárhelyi társadalom tagoltságát, sokszínűségét és mindenek előtt az akaratát. Ha belegondolunk a választási eredmény szempontjából is, ugye 27 000 ember szavazott a régi új polgármesterre, miközben 37 000 ember úgy gondolta, hogy másra van Marosvásárhelyen szükség, és egy váltást akartak. Itt ezt a jelenlegi helyzetet polgármester személyes szempontjából egyedül az egyfordulós választás döntött el. Ugyanakkor a tanácsban viszont óriási változások mentek végbe, mert egészen más erőviszonyok vannak. Tehát a jelenlegi állás szerint a mostani városvezetőnek és az általa képviselt politikai tömörülésnek abszolút kisebbsége van a városi tanácsban, és egy teljesen másfajta új többség alakult ki. Itt az RMDSZ meg a PSZD, ahogy ők nyilvánvalóvá tették, egy stratégiai partnerséget kötöttek, és egymást támogatva alkotnak többséget, tehát mi változatlanul konstruktív ellenzékben vagyunk. El kell azt is mondanom, hogy az RMDSZ-es tanácsos kollégákkal kerestem ugyanaz együttműködést az elmúlt 3 hónap folyamán, viszont ennek alig-alig látom jelét. Számomra egyébként érthetetlen, mert ugye, hogy egyébként a múltkori műsorunkban is elmondtam. 2016. június 5-e után valami történt. Marosvásárhelyen 2008 óta, a 2008 óta eltelt 8 év után újra magyar többség van a tanácsban. Ehhez képest kis és alig látható formában látszik ez érvényesülni.
Érdekes módon, ha már konkrétumokra tértünk rá, ugyebár 3 tanácsülés volt ez alatt az időszak alatt, ha jól mondom.
2, legyen inkább volt 2, mert volt egy rend, egy alakuló tanácsülés, ami egy formális jelleggel bírt.
És volt egy elhalasztott, mert a költségvetés kiigazítás kapcsán nem kapták meg idejében a dokumentációt júliusban. Most zajlott le a hét elején ez a parázs vita. De amit érdekesnek tartok, és ezen csodálkozom is, említette, hogy nem túl baráti a viszony a magyar tanácsosok az RMDSZ-es tanácsosokkal, hogy önök vetették fel, és kategorikusan a törvény adta joguk kapcsán a szinkrontolmácsnak a kérdését. Ezzel indult a tanácsülés a hét elején, és ebből eléggé parázsvita kerekedett, ha jól értettem.
A szinkrontolmács berendezés, valamint az anyanyelv használati jogaink kapcsán a vita az a múlt tanácsülésen volt, tehát ezelőtt egy hónappal lezajlott tanácsülésen. Én akkor felolvastam egy beadványt a plénumban. Ugye a román alkotmánynak ide vonatkozó két passzusa a közigazgatási törvény anyanyelv használatot szabályozó rendelkezései, valamint a Marosvásárhelyi Városi Tanács szervezeti és működési szabályzatára építve fogalmaztam meg ezt az adminisztratív kérést. Akkor tanácsos kollégám Bakos Levente, aki az ülésvezető volt egyben, politikai nyilatkozattétellel vádolt meg bennünket, és hogy a tanácsnak a dolga az adminisztráció. Hát erre azért szeretnék két választ is adni. Nem tudom, mióta politikai nyilatkozat egy olyan beadvány, amely kizárólag hatályos érvényben lévő jogszabályokra épül, és amelyeknek a betartását és betartatását kérjük. A másik dolog pedig, hogy a tanácsnak messze nem az adminisztráció a dolga. Tehát a városi tanács az a város legfőbb döntéshozó testülete. Egy demokráciában működik a hatalmi ágak szétválasztásának elve. Az egyik hatalmi ág a döntéshozás, ezek mi vagyunk városi tanácsosok, akkor ott van a végrehajtó hatalom, ez a polgármester és a polgármester körüli adminisztratív apparátus, és az ők feladatuk egyébként a mi döntéseinknek a végrehajtása és az ezzel járó adminisztrációs folyamat lebonyolítása, és ugye jelen van az igazságszolgáltatás a teremben, amelyet a jegyző személye és az jegyző körüli apparátus testesít meg, és 40 ezer kötelező érvényű jogszabály alapján kell a törvényességet felügyelje. Na már most egy jó hírrel tudok szolgálni. A múlt hónapi tanácsülés óta eltelt időszakban azért egy kicsit lecsendesedtek a dolgok. Az RMDSS kollégák zöme két embert leszámítva aláírta ezt a kérvényt, és miután a jegyző szóvá is tette egyébként a mostani tanácsülésen, hogy az időközben az RMDSZ által, Peti András által kezdeményezett határozattervezet, amely azt irányozta elő, hogy a szinkrontolmács berendezést telepítsék, és egy szinkrontolmács alkalmazásával lebonyolítsák a tanácsüléseken a fordítási folyamatot, hogy az teljesen okafogyott és értelmetlen, mert hogy sarkalatos törvény, a 215/2001-es közigazgatási törvény ezt egyébként szabályozza. Ennek megfelelően én szót is kértem a legutóbbi tanácsülésen, jeleztem, hogy az RMDSS kollégák aláírták a kérelmünket, meg is köszöntem nekik, és mivel teljesült a létszámbeli kötelezettség, az a minimum 20%, abban a pillanatban hivatalos formában is iktattam ezt a kérelmet. Magyarán 15 éve, mióta hatályos a közigazgatási törvény, egy ilyen kérelem, amely pont ezekre a jogszabályokra van építve, iktatva van, és innentől kezdve nincs visszalépés nekik, kötelességük alkalmazni.
Na már most tudomásom szerint a berendezés megvan, és nem most, mert régóta megvan, színházban is használták, erről tudok, láttam, én is kezemben volt a felszerelés. A baj az, hogy egy szakembert kell alkalmazni, aki mind a két nyelvet anyanyelvi szinten bírja. Na már most nem taktikázás-e ez, hogy nem lehet ebben a városban, vagy mit tudom én, a megyében, vagy bárhonnan egy olyan embert hozni? Természetesen megfelelő fizetés kell neki, hogy el is vállalja, hogy ezeket a tanácsüléseket vigye, mert ha jól értettem a beszámolóból, akkor ön most is hangsúlyozta a hét elejé tanácsülésen, hogy szíve szerint magyarul szeretett volna felszólalni, de mivel hogy fontos kérdések vannak, áttért a román nyelvű értekezésre.
Igen, valóban az első felszólalásomat magyar nyelven tettem, és pont azt nehezményeztem, hogy most sincs lehetőségem magyar nyelven felszólalni, és hogy a mai tanácsülés és a költségvetési módosítás kényes volt amiatt, ténylegesen azért, hogy ne legyen félreértés, és ne vesszünk el a két nyelv között ugye egy hiányzó tolmácséget, ezért kénytelen leszek ma is románul beszélni. A szinkrontolmács berendezés kapcsán annyit elmondhatok, hogy én néhány héttel ezelőtt benyújtottam magyar nyelven egy közérdekű információkra vonatkozó kérést, ugye az 544-es törvény alapján, ahol több adatot kértem, több kérdésben tájékoztatást, például a kokáért, hogy milyen tanácsi határozat alapján lett beszerezve a szinkrontolmács berendezés, mennyibe került, szerződést kértem róla, a számlát nem bocsátották a rendelkezésemre, bár kértem, tehát ma sem tudjuk, hogy milyen típusú egyébként és milyen technikai paraméterekkel rendelkezik. A fényképeket szintén letették a szobán forgó iratcsomagba. Ténylegesen megvan az a gép 2 éve, és nem használja senki. Tehát
az általános... Szokták adni bizonyos rendezvényekre, aki igényeli, úgy tudom.
Igen, de tényleg számomra mégiscsak tréfás az, hogy egyesek azt mondják, hogy megoldották ezt a kérdést idestova 2 éve. Hát igen, csak éppen a finalitását nem látjuk. Tehát nem látjuk a kézzelfogható eredményt, nem látjuk azt, hogy használva is lett volna mindeddig.
Hát mit jelent az, hogy a jegyző úr nyilatkozata szerint állítólag a kérdésed dolgozik?
Igen, nekem is azt mondták, hogy most keresnek egy szinkrontolmácsolásra alkalmas és megfelelő szakembert. Én elbeszélgettem több ilyen hivatalos fordítóval és tolmáccsal, akik egyébként fordítói engedéllyel rendelkeznek a tekintetben. Hát a piaci ár az valahol, mondjam azt, valahol 40 és felső plafon 100 euró között mozog óránként. Úgyhogy én nem hiszem, hogy egy 500 millió lejjes, egy több mint 110 millió eurós költségvetésű város számára egy megterhelő költség lenne mondjuk az a 200-300 euró havonta, ugye havi egy rendes tanácsülés van. Tehát ez egy a városunk költségvetéséhez viszonyítva egy ténylegesen szimbolikus horderejű összeg. És azt se mellőzzük, beszéljünk erről nyíltan. A kétnyelvűség igen, pénzt, időt és erőforrásokat igényel. Tehát ennek ára van. De hogyha egyszer Isten adta, jogunk van hozzá, akkor érvényesítsük.
Na most a sportkluboknak a támogatása kapcsán tört ki egy eléggé heves vita, és emiatt húzódott el, ha jól értettem, eléggé hosszasan az a bizonyos tanácsülés. Maga a felvetés, most nem biztos, hogy túl népszerű leszek, mert sokan szeretik a labdarúgást, és sok tőzsgyökeres Marosvásárhelyének az ACA foci csapata szívügye. De tudván azt, hogy jelen pillanatban milyen nehéz helyzetben van, és csődeljárás alatt van, tehát végrehajtó ellenőrzi a csapat házatájának az anyagi hátterét, ezt önök is felvetették, hogy az összes számlája zárulva van, és hát ha pénz kerül be, azt rögtön lenyúlja, elveszi az adóhatósága, államfele való tartozás kapcsán, akkor mégis hogy lehet ilyen nagy összeget, még a papíron is szerepel, egy ilyen helyzetben levő sportklubnak javasolni egyáltalán?
Számomra is ez volt egy nagy dilemma, és pontosan ezért több ízben kérdezte meg a pártok színeiben ülő tanácsos kollégáimat is már a szakbizottsági ülések keretében. Tény és való, nekem a kezemben járt az a 70 oldalas dokumentum, amely az ASZIA, az FC Maros ASZIA 2013-as futballklub adósságlistáját tartalmazza. Tehát olyan horribilis tartozásokat halmozott fel ez a klub, hogy számomra egyáltalán kérdés, hogy miből és hogyan fogják tudni kifizetni. A múlt szezonra elért teljesítményekre vonatkozóan, ahogy a szerződést ezt előírja, 1.270.000 lejt akartak az ASZIA-ba megint közpénzből átutalni. Na már most a jelenlegi teljesítményét illetően, ugye a rangsorolás utolsó előtti helyén van az ASZIA -6 ponttal, tehát ez akármit jelent, csak jó hírnevet Marosvásárhely számára nem. Ami számomra egyébként még inkább döbbenetes, az az, hogy történhet meg az, hogy egy olyan futballklub, amely tudjuk bizonyos személyek különféle érdekeit szolgálta ki, voltak ebben gazdasági, anyagi, politikai érdekek is, és ezt a klubot felhízlalják az évek során euromilliós, vagy több tízmillió lejes nagyságrendben közpénzből a városkasszából, tehát hogy értse mindenki jobban, a Marosvásárhelyi adófizető pénzéből. Ugyanennek a klubnak a vezetőségébe szintén ugyanazok az emberek, meg a holdudvarukhoz tartozó személyek ülnek, akik egyébként a pénzek átutalását és ennek a társulási szerződésnek a város és a klub között a megkötését diszponálták, hogy miután te felhizlaltál egy klubot ekkora összegekkel, az mégis beomlik és becsődül anyagilag. Hát felteszem én nagyon világosan és egyenesen a kérdést a kedves hallgató számára, és úgy, ahogy én a tanácsteremben is feltettem. Ki fogja vállalni az anyagi, a jogi és az erkölcsi felelősséget a keletkezett károkért? Ki fogja ezeket a károkat a városnak kifizetni? Ki fogja az ASZIA immár több mint egy éve kifizetetlen alkalmazottjait, játékosait kifizetni. Tehát ez egy következmények nélküli város, egy következmények nélküli országban. Tehát körülbelül abban a vicces helyzetben vagyunk, mint a tőzsdecápákban, amikor egy könyvbemutatón Gordon Gekko után szegődik egy idősödő hölgy, és azt kérdezi tőle, hogy uram, elmagyarázna nekem azt, hogy mi az, hogy erkölcsi kockázat? És erre a szerzőnek a válasza az, hogy hölgyem, az erkölcsi kockázat az, amikor szabadon rendelkeznek a maga pénze felett, és semmilyen felelősséget nem vállalnak érte. Na ugyanez a helyzet Marosvásárhelyen is. Mi több, jelen pillanatban a csíkszeredai törvényszék asztalán van az a büntető per, amely révén több mint 7 millió lejes kárt okozva a városnak, tehát pontosan azért, mert megszegve a törvényt, bár adóssága volt a klubnak, és ez egy kizáró tényező, tehát amennyiben adóssága volt a klubnak, úgy a szerződéskötés és a pénzfolyosítás a törvény értelmében tilos lett volna. Sajnos a törvény nem tiltja ezeket a társulási szerződéseket, és emiatt történt számos visszaélés. Na már most természetesen megilleti azt a 9 ügyiratban szerepel az ártatlanság vélelme, addig, amíg a bíróság egy más döntést e tekintetben nem hoz. De a kérdés az változatlan marad. Ki fogja behajtani a károkat, ki fogja visszaszerezni, és még inkább ki fogja visszafizetni a városkasszájában keletkezett több mint 7 millió lejes kárt, és ki tudja még mennyit még ezen túl, amiről mi nem tudunk.
Folyamatban van az ügy, és amint említette, már vádemelés is történt, talán most a napokban lesz az első tárgyalás. Senkinek nem kívánom, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. Ezzel szemben viszont, amit önök sérelmeznek, és több módosító javaslattal is szolgalmazták, sajnos nem túl nagy sikerrel, hogy ilyen arányú összegeket kisebb mértékben az elhanyagolt iskolai sportpályákra, az óvodák és tanintézményeknek a didaktikai felszerelések korszerűsítésére kéne inkább fordítani. Miért nem találtak partnerekre ezen módosító javaslataik elfogadásával, mert csak részben, talán nagyon kis mértékben sikerült ezt átvinni a tanácson?
Igen. Én letettem önnek a műsor elején az asztalra egy listát, amely az elbírált sportpályázatokat tartalmazza. Na már most, hogyha megnézzük, hogy milyen összegeket kap ez a 4, mondjuk ki önkényesen kiválasztott és finanszírozott sportklub, több mint 10 millió lett előre irányozva csak az idei évre, és milyen összegeket kapnak a sporttánc, box, kerékpár, csónakázás, asztalteniszklubok, ilyen 3-4-6-8 ezer lejes nevetséges összegeket, akkor egy dolog nyilvánvalóvá válik nagyon. És ezt úgy hívják, hogy kettős mérce. Tehát addig, amíg ez a kettős mérce fog uralkodni Marosvásárhelyen a sportfinanszírozás tekintetében, addig itt nem fogunk tudni soha rendet rakni.
Tehát most álljon meg egy pillanattal, nem akarok a szabába vágni, csak telik az idő nagyon, de valamit mégiscsak elértek, hogy ez az előirányzott nagy összegcsomag egy része átment, a másik része viszont egyelőre jegelve van.
Így van. Az első dolog, ami átment, az még a szakbizottsági ülésen dőlt el, amikor sikerült kiharcolnom 500 ezer lei megítélését iskolai sportpályák feljavítására. Én egyébként nagyon keveseltem ezt az összeget, tudnélik 2, maximum 3 iskolai sportpályát lehet ebből felújítani, és azért van csak 20 általános iskola a városban, a gimnáziumokról nem beszélve, tehát tanintézetek számát tekintve valahol 80 körül van. Ez volt az első, itt partnerség létezett valamilyen szinten közöttem, meg az RMDSZ-es kollégák között a szakbizottságból, ugyanis azt elmondtam, hogy az mégsem járja, hogy a sportiskola kapjon az idei évben 900 ezer lejt, megspékelve még 800 ezer lejjel a jövő évben, tehát 1,7 millió lejt új sportpályák építésére, értjük azt ténylegesen, egy célzott, egy sportiskola. És nekik jár. De azt mondtam, hogy akkor, akkor nem érjünk kettős mércével, és adjunk a többi iskolának is. Na így tudtunk mi megállapodni ebben az 500 ezer lejben, még a szakbizottsági ülés keretén belül. A tanácsülésen történt néhány érdekes dolog és néhány fordulat. Tehát kezdődött azzal, hogy először is az ülésvezető Bakos Levente nem is akarta napirendre tűzni, ami egyébként írásban megfogalmazott módosító indítványainkat. És mi alaposan átböngésztük azért a szervezeti és működési szabályt, és ott kiderült, hogy abban a sorrendben kell a módosító indítványokat felolvasni, amilyen sorrendben ezek be lettek nyújtva. Na már most mi benyújtottunk 9-et írásban, plusz ez az egy módosítás, ami még szakbizottságban dőlt el, az 500 ezer lej, és ettől függetlenül az ülésvezető egy szűk szakbizottsági többség, tehát hogy értse mindenki, a költségvetési szakbizottságban 5 ember ül, és 3 többséget alkot ahhoz, hogy ezekre megadják a pozitív láttamozást. Nem foglalták bele például abba az egységes verzióban, ami végül a tanács asztalára került, az egyébként jegyzőkönyvben is jegyzett módosító indítványaimat. Például 140 ezer lej volt előirányozva a tűzijátékokra. Én erre azt mondtam, egy borfesztiválra, nem tudom mi köze van a bornak és a bor körüli békés baráti beszélgetéseknek a csindarattához és tűzijátékhoz. Az őszi szimfóniákra, a nemzeti ünnepre, meg a szilveszterre előirányoztak összesen 140 ezer lejt. Én akkor azt mondtam, hogy az egyetlen alkalom, amikor egyébként jogos az, hogy tűzijátékot szervezzenek, az Románia nemzeti ünnepe. Miért? Minden ország, Magyarország is, Németország is, Ausztria is, Svájc is tűzijátékkal ünnepli meg a nemzeti ünnepét, rendben van. De szilveszterkor megint nem kell, mert itt az emberek csindarattáznak, pattogtatják a petárdáikat, stb. Szintén egy csomó fesztiváltól ugyancsak iskolai sportpályák felújítására szerettem volna különféle összegeket átrakni a költségvetésben. Ezek nem mentek át abban a verzióban, amit egyébként a költségvetési bizottságban megszavaztak. És akkor az történt, hogy kialakult egy vita a szabályzat körül is közöttünk, meg az ülésvezető között, ennek a végére pontot tett a jegyző, ahol elismerte, hogy nekünk van igazunk, és akkor felolvasták a mi módosító indítványaikat, ezeket egyébként rendre egyenként leszavazták és lesöpörték, aztán történt egy furcsa fordulat, és én ezt a, mondjam ki, apró csodát Györfi Júlia tanácsos kolléganőmnek tulajdonítom. Ő ugyanis miután a szociális osztály számára általunk előirányzott 218 ezer lejes összeget lesöpörték az asztalról, ebben benne volt 2 képjármű megvásárlása ahhoz, hogy otthoni szolgáltatásokat nyújtsanak hátrányos helyzetű csoportok, idős személyek stb. Számára, valamint egy átfogó tanulmány készítésére egy szociális térkép elkészítése Marosvásárhelyen, amelyben felmérjük egyrészt a szociális igényeket, másfelől pedig a szociális szolgáltatók hálózatát felépítjük. Mert most a Györfi Júlia megköszönte a tanácsos kollégáknak, és gratulált nekik, mivel ezen döntésük alapján nekik semmilyen erkölcsi alapjuk nincsen többé a jövőben hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékos emberek és nyugdíjasok mellett kamerák előtt pózolni a választási kampányokban. És ez volt az a pont, ahol a tanácsos kollégáinknak az arcán azért le tudtam olvasni, hogy az úriemberek bizony eléggé elszégyelték magukat. És akkor szóltak, hogy álljon meg a menet, tudnélik, végigmentek a módosító indítványok, de mivel egy csomó más helyről levágtunk különféle összegeket, amelyek a tartalék alapba mentek, mi most újra a szavazásra tudjuk bocsátani, és akkor a szóban forgó összegeket a tartalék alapból megítélni. És így sikerült egyébként 218 ezer lejt szociális szolgáltatásokra és szociális célból két gépjármű vásárlására pénzt elkülöníteni. 1 millió lejt az iskolai osztálytermek felszerelésére és bútorozására, és ott volt ugye még a szakbizottságban eldőlt 500 ezer lej. Szerintem apró siker, valamilyen szinten van egy olyan érzésem, hogy lehetett volna talán ennél többet is, de tudja, hogy van. A demokrácia az néha kompromisszumok megkötésén múlik, másfelől meg egyesek a demokráciát egyfajta többség diktatúrájával tévesztik elő, így döltek el a dolgok így a legutóbbi tanácsülésen.
17 óra 39 perc a pontos idő, önök a Marosvásárhelyi Rádióban a Napra Kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a stúdióban Herman Márk Krisztián, a Szabad Emberek Pártja városi tanácsosa, és a hét elején lezajlott parázs tanácsülés kapcsán téptünk ki néhány részletre, de a folytatásban egy kicsit kényesebb területre vezetném a beszélgetést, ha megengedi. Ugyebár az RMDSZ-es tanácsosok és önök között létező, hát nem, helyenként nem túl baráti viszonyra térnék vissza.
Ez nem rajtunk volt eddig sem.
De már egy picit, mert ugyebár a negyedik vásárhelyi forgatag kapcsán történt egy incidens, ugye már a közösségi oldalon zajlik mostanában minden, és volt Dámáska elnök úrnak egy bejegyzés a Facebookon, amit nagyon mélyre leszívtak a szervezők, és sérelmezte azt, hogy bizonyos 150 ezer lejt, ha jól emlékszem, kiutaljon a városi vezetés a forgatag támogatására, mert hogy ezt pénzmosásnak titulálta az elnök úr. Sikerült ezt a nézeteltérést valamelyest tisztázni, mert ön, és ha jól emlékszem, akkor Rádu Balázs kollégája is határozottan a közösségi jelleget emelte ki a forgatag esetében. Viszont ezek szerint a Máskának más volt a véleménye. Mint utólag kiderült, nagyon jól érezte magát a forgatagon, szombaton is, vasárnap is nyíltan beszélgetett, senki nem volt azzal elfoglalva, hogy román szó hangzott el a borudvarban, mindenki jól érezte magát, nagyon barátinak tűnt a hangulat. Tehát nem ez az incidens vezetette ez a hideg, elhidegült hangulathoz?
Szerintem nem, mert a forgatag kapcsán mi nem RMDSZ-es pártpolitikusokkal vitáztunk, és még csak nem is a szervezőkkel. Itt elvi kérdések merültek fel. Igen, elhangzottak mindkét oldalról különféle dolgok, de ez a konfliktus, ez mondjam úgy el lett simítva, tehát mindkét fél közös nevezőre jutott. Én azt mondtam, a forgatag fontos, közösség megtartó ereje van, és szükség van rá. Azt is viszont figyelembe kell venni, hogy amennyit nehezményeztük, ugye, hogy mostani városvezetés Holdudvarához tartozó különféle körök írtó nagy pénzösszegeket kaptak már az idei évben a saját fesztiváljaik, saját idézőjelbe teszem az ott kulturális rendezvényeik megszervezésére. Én ezeket inkább tömegszórakoztató rendezvényeknek tartom. A kettős mérce abban is megnyilvánulhat, hogyha ezekre az eseményekre adnak és elkülönítenek pénzt, akkor a forgatagra miért nem. És az én álláspontom az volt, hogyha szükség van rá, akkor adjunk a forgatagra pénzt, de ezt a gyakorlatot, ezt változtassuk, mert pontosan nagy a sportklubok tekintetében is elmondtuk. Ha valakinek szüksége van támogatásra a város kasszájából ilyen rendezvények megszervezéséhez, akkor mindenki számára azonos, egyenlő feltételek és szabályok mentén, kizárólag pályáztatás útján ítéljünk oda összegeket. Ne azért adjuk pénzt, mert egyik mondjuk XY-nak a barátja, a másik pedig Z-nek a barátja, hanem azért adjunk pénzt, mert az a rendezvény ténylegesen jó, hasznos, ezt egy jó pályázattal bizonyítani is tudja, és megváltoztak már a szabályok is, mert a korábbi gyakorlatilag gyakorlattal szemben, ahol 50%-os önrészt kellett kitermelni, és akkor is a teljes rendezvényt saját forrásokból elő kellett finanszírozni, és aztán várhattál akár 2 évig is, amíg megtérítették azt az 50%-os támogatást. Időntől megváltozott a gyakorlat, és alig 10%-os önrészsel te meg tudod pályázni a szükséges összegeket. Tehát forgatag kapcsán meg még annyit elmondhatok. Én remekül éreztem magam, Dámáska is eljött a borudvarba, tartottak egy román nyelvű borkostolót is, teljesen szabad beszélgetések voltak ott, tehát ott már nem számított, hogy ki milyen pártban ül, kinek milyen politikai véleménye van, ott az emberi tényező végül is felülírta, és el kell, hogy mondjam, hogy a borudvarnak pont ez volt a célja, a szervezők egyébként tökéletesen elérték azt, amit szerettek volna, jó hangulat, emberi körülmények, emberi baráti beszélgetések, egy oldott hangulatos környezetben, és teljesen pozitív élményekkel távozott egyébként onnan Dámáska is, ahogy jó magam is.
Hallgató, te üdvözölhetünk, ha minden igaz, ahogy Kafai István Árpád műszaki munkatársam jelzi. Hallgassuk meg, hogy mivel fordul hozzánk. Haló, üdvözöljük!
Igen, jó napot kívánok!
Ezért csokolom, Renát, én nagyon-nagyon röviden kérném.
Nagyon röviden, csokolom. Igen. Én üdvözölni szeretném, hogy tényleg ilyen tanácsosaink vannak, és meg szeretném kérdezni elsősorban, hogy ilyen fogadó órája lesz-e vagy sem, hogy lehessen személyesen elmenni és beszélni vele.
Igen, igen, a jövő hónaptól terveztem egyébként a fogadóórák beiktatását. Ennek egyszerűen technikai oka van, mivel hogy az az igazság, hogy a végrehajtó apparátus emberei a nyári vakáció kellős közepén elosztották egymás között az irodahelyiségeket, és abban a vicces helyzetben találtuk magunkat, hogy az új tanácsosok, 23 tanácsos, nincsen egy saját irodánk, tehát külön intézményként működünk abban az épületben, és mi mindenhonnan kiszorultunk.
A 45-ös termet megkapták.
Igen, sajnos ez így van. Most hála Istennek, hát ha oda fogunk jutni, hogy végre akkor hangot kapnak a magyar nyelvűek is. Ugye én nem vagyok magyar, de nem számít. És nem az történik, amit mindent akar a Flória úr, hogy hozza a piskótáit, azokat újra fesse, meg ezeket a olyan ötletek, amik igazán nem arra valók, amire a városnak szüksége van, és nagyon szeretnénk, hogyha a magyar adásba is jönne, amiben segíthetünk be, hogy a polgárok mondják el a bajaikat. Mert sajnos az van, hogy a Luminicánál mindenki el tudja mondani a bajait, és a magyarok sajnos nem jutnak hozzá. Tehát ezért kérjük, hogyha lehetséges, akkor az Agyagási úr adásába is, hogy jöjjön el, legyen meghívott, és hogy tudják elmondani az emberek. Mert az embereknek, a polgároknak rengeteg baja van, de senki nem segít rajta.
Köszönjük szépen, nagyon még van kérdése?
Sikert kívánok a munkájukba. Na és akkor aztán várom, akkor mikor lehet fogadóra, hogy személyesen is tudjak elmenni.
Gondolom, hogy a sajtóban meg fog jelenni. Köszönjük
igen,
szépen, Renát, szép délután. Nos, az emberek, a polgárok igénylik. Egyébként amúgy az intézkedésnek a gyorsasága kapcsán, és itt most esküszöm, hogy távol áll tőlem, hogy szórakozzak, vagy csámcsogjak a polgármester úrral történt közlekedési bírsággal kapcsolatosan, de mikor egy ilyen, úgymond nagy ember kerül ilyen helyzetben, akkor a következménye kihozta a közlekedésrendészeket, és pillanatok alatt átrendezték az egész forgalmi rendet itt az Arató utca és a Tudor Vladimirescu utca kereszteződésénél.
Ez az az orwelli alapelv, amikor úgy van, hogy mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek.
És utána mély elkeseredéssel fejtette ki azt, hogy erre feltétlenül szükség volt, és hibáztak a kollégák a polgármesteri hivatalban.
Nem hibázott ott senki.
De előtte jó néhány engedélyt bevontak a közlekedés rendészek, mert pontosan volt az egész leszervezve.
Pontosan,
tehát,
és ezzel
a
semmi baj
nem
volt senkinek
helyzetbe,
korábban.
Addig senki nem törődött azzal, hogy több engedélyt elvettek, ahogy ő volt, rögtön átszerveztük, hogy jó legyen, zárója bezárva. Van itt még egy kényes kérdés, és bizonyára, hogy inkább az idősebb korosztály érinti, hát ugyebár a tömegközlekedésnek a kérdése, felvetődött az, hogy ingyenes lesz a tömegközlekedés a kampányban.
hogy ha nem lesz ingyenes, akkor legalább csendes és környezetbarát elektromos autóbuszok beszerzésével, vagy megkönnyítik maga a jegyvásárlás és a bérletvásárlásnak a rendszerét az úgynevezett e-ticketing rendszeren keresztül. Nos, ebbe úgy tűnik, hogy nem lesz semmi. Igaz?
Hát egy nagyon összetett kérdés. Kezdjük a lényeggel, és mondjuk ki megint nyíltan és egyenesen. Itt legalább a saját személyes véleményemnek adok hangot. A Marosvásárhelyi közszállítás mostani helyzetét tekintve itt konkrétan afrikai állapotok uralkodnak. Tehát ez az egész maxi-taxi történet, rozog a rozsdás, műszakilag nem megfelelő, sőt mondjuk kinyíltan közveszélyes járművek révén bonyolítják le ezt a közhasznú célú szolgáltatást egyébként. Hát mondjuk ki egy közhasznú célú szolgáltatásról van szó.
El tudják-e érni, hogy valami átszerveződjék? Mert hogy ezt is felvetették, és határozottan kérték, hogy most már tisztázódjék az a helyzet, ami jelen pillanatban a közszállítási alatt és a Szilletina közötti társulás kapcsán kialakult, mert hogy ennek a felszámolása is szóba kerül.
Én felvetettem a tanácsülés előtti szakbizottsági ülésen, amikor a közszállítási vállalat vezetőségével találkoztunk, ahol számos kérdésünkre válaszoltak, bizonyos kérdéseinkre egyébként nem teljesen kielégítő módon. Én akkor ott felvetettem a szükségszerűségét és időszerűségét a Szilletinával megkötött, 15 évvel ezelőtt megkötött társulási szerződés felbontásának. Ugyanis a helyzet a következő. Ez a szerződés egyáltalán nem egy előnyös szerződés a város számára. Azt történik ugyanis, hogy mint legutóbb az idei évben 16 új autóbusz került beszerzésre, ezeknek darabonkénti ára 725 ezer lejbe kerül. Addig a társként jelenlévő, a társulásban jelenlévő magáncég a Szilletina csupa használt és műszakilag sokkal kevésbé megfelelő, a komfortról nem is beszélve, járművekkel bonyolítja le ezt a közszállítási folyamatot. Viszont a szerződésből ugyanakkor kitűnik, hogy minden finanszírozás, ami ebbe a társulásba bemegy, annak 40%-a megy a Szilletinának, és ez nem egy méltányos és nem egy igazságos megoszlás, mert addig, amíg a város irdatlan nagy összegeket, konkrétan legutóbb 12 millió lehet költött el ezeknek az új buszoknak a beszerzésére, addig a másik fél nem a részesedési arányának megfelelő módon fektet be ő is a járműparkjába. De van itt egy ennél sokkal komolyabb probléma is, ami véget tényleg el kell indítani egyrészt a szerződés megszüntetésének a folyamatát, másfelől pedig kell biztosítani egy átmeneti folyamatot, addig, amíg a város ténylegesen képes lesz egyedül saját kezébe venni a közszállítást. Arról van szó, hogy legkésőbb 2017. december 31-éig, úgy, ahogy ezt egyébként őszintén elmondták a közszállítási vállalat vezetői is, ezt a szerződést már csak azért is fel kell bontani, mert óriási uniós források, európai uniós pályázati források állnak most rendelkezésre a romániai települések számára a közszállítás korszerűsítésére vonatkozóan, viszont ha megmarad ez a társulási szerződés, akkor nem pályázhatunk és nem részesülhetünk ezekben az egyébként több tízmillió vagy romániai szinten euromilliárdos összegekből, ugyanis az egyik alapfeltétel az, hogy a közszállítást azt egyedül maga a város irányítsa és adminisztrálja. Úgyhogy szorít az idő 2018-tól arra felé ahhoz, hogy meg lehessen pályázni ezeket a pénzeket, ahhoz ezt a szerződést fel kell bontani. Van viszont itt egy még súlyosabb probléma. És pedig az, hogy a közszállítási vállalat, amely ebben a társulásban 90 saját járművel vesz részt, ezekből a járművekből 35-öt le kell selejtezni. Tudniillik, lejárt az életkoruk szempontjából, műszaki állapotjuk szempontjából már nem megfelelő járművek, tehát ezek le vannak hurbolva, mégis használják még őket. Na már most felvetették azt, hogy van egy bizonyos korlát, hogy évente hány buszt lehet megvásárolni, amit a törvény szabályoz. Marosvásárhely esetében 20. Na már most én elgondolkodtam azon a kollégáimmal, hogy mi lenne viszont, ha leasingelnénk a többit. Tehát tiltja a törvény a leasinget? Nem. Tehát köztes megoldások vannak. Meg kell találni ezeket a megoldásokat, és feltétlenül kezelni kell a helyzetet. És ahogy Tatár Béla is elmondta a legutóbbi tanácsülésen, Teszek egy zárójelet, a múlt heti rádióműsorban, román műsorban a polgármester személyes tanácsadója megint elővette a régi farbának számító kampányigéretet, hogy már másfél éve azon arról beszél, arról értekezik a polgármester úrral, hogy tegyék ingyenessé a közszállítást. Na már most mi feltettük a kérdést a tanácsülésen, hogy jó, ha ilyeneket ígérgetünk, akkor viszont egyáltalán nem értjük, hogy a költségvetés módosításban, abban a szükséglet listában, amit egyébként a közszállítási vállalat is kért, akkor miért szerepel az az 1,8 millió lejes tétel, amely az elektronikus jegyvásárlásra, az e-ticketingre van előirányozva. Tehát itt én azt látom, hogy itt egyesek elragadtatják magukat különféle kampányigéretekkel, meg politikai nyilatkozatokkal, megígérünk fűt, fát, havat, itt csupa, tej, méz, meg kánoán, minden. Közben a közszállítás Marosvásárhelyen egy irdatlan rossz állapotban van, ami pedig az elektronikus jegyvásárlási rendszert illeti. Mi leszavaztuk most ezt a tételt, ugyanis arról van szó, hogy az a technikai, az a műszaki dokumentációs anyag, amit a rendelkezésünkre bocsátottak, az első körben azt mutatta meg, hogy egy már elavult korszerűtlen rendszerről beszélünk, ugyanakkor nem láttunk több ajánlatot. Tehát az elektronikus jegyvásárlás, mint olyan, értsen a hallgató, SMS-ben lehessen jegyet vásárolni, az interneten megvásárolni, egy mágneskártyát feltölteni 10 utazással, vagy 20 utazással, vagy egy ugyanilyen mágneskártya rendszerrel üzemeltetni a bérletrendszer is, és az azt jelenti, amikor felülsz a buszra, validálod a kártyádat, már konkrétan mérhető adatokkal lehet lemérni az igényeket, és az, hogy hány ember, milyen időszakokban, milyen óra közönként használják a közszállítást, ahhoz, hogy egyébként az órarendet is jól össze lehessen állítani. Tehát a 21. századi technikai adottságok megvannak ahhoz, hogy mi egy jó, hatékony, emberbarát, környezetbarát, és mindenek előtt minőségi közszállítás alapjait tegyük le vásárhelyen. Tehát mindez akarat kérdése. Elsősorban majd pénzkérdés természetesen.
Szóval van dolog elég, és kemény fába vágták a fejszélyüket, de hál' Istennek, hogy egyelőre bírják, és nem hagyják magukat, és amúgy a leghangosabbak, jó értelemben véve, önök, mint Szabad Emberek Pártja frakció, csak így tovább. Záró kérdésként engedjen meg egy egészen más területre vonatkozó felvetést. Volt Bukarestben egy nagyon sikeres fiatal politikai tömörülés, amely majdnem elvitte a főpolgármesteri széket, a Mentsétek meg Bukarestet című politikai tömörülés, amely aztán szélesedett, most már részt fog venni a parlamenti választásokon. A Szabad Emberek Pártja játszadozik-e ilyen gondolattal a következő 3 hónapban?
Igen, természetesen, sőt, a nyilvános fórumokon is beszéltünk erről. Ez a bukaresti tömörülés, amelyről ön beszélt, ez kereste a kapcsolatot velünk. Mi elutasítottuk velük az együttműködést azért, mert ők valójában be akartak minket kebelezni, és hivatkoztak a bejutási küszöbre, az 5%-os küszöbre, mert most mi azt mondtuk, hogy nekünk elsősorban elveink vannak, és csak utána választási matematika. Mi másfelől egy elsöprő többséggel döntöttük el házon belül azt, hogy mi elsődlegesen ugye városi pártként indultunk, mi organikusan szeretnénk tovább terjeszkedni, és konkrétan regionális ambícióink vannak erdélyi vonatkozásban. Tehát érkezett egy megkeresés Bukarestből, ami azért érdekes, frissiben érkezett egy ilyen megkeresés, hogy mi lenne, hogyha Erdélyen kívül kizárólag csak Bukarestben még létrehoznánk egy szervezetet, tudni létre, rengeteg Bukarestben élő erdélyi van ott, akik ők szeretnék azt, hogy Bukarestben is egy szervezetet megalapítsanak. Nem tudok mit mondani, tehát ez a kérdés, ez nem körvonalazódott teljesen, zajlanak a tárgyalások, van igény Erdély több nagy településéről is arra, hogy szervezetet alapítsanak. Parlamenti választások azok nagyon közel vannak, tehát nem ködösíteni akarok, tényleg bizonytalan a dolog. A kérdés az, hogy vagy el fogunk indulni a parlamenti választásokon, és megméretkezünk a nagy gólemekkel, vagy pedig elsődlegesen csak a helyi jellegzetességre, a helyi problémákra összpontosítva próbálunk lassabban építkezni a következő 4 évben. Az egyetlen válasz, amit a kedves hallgatónak is el tudok mondani, az az, hogy bármi megtörténhet.
Köszönöm, tisztelt Herman Már Krisztián, a Szabad Emberek Pártja városi tanácsosa, hogy mindenről tájékoztatott.